Tehát most lapozzatok az Eszter könyvéhez, innen folytatjuk a Biblia tanulmányozásunkat. Én nagyon élvezem ezt a könyvet, nem tudom, hogy ti mennyire ismeritek ezt a történetet, nagyon különleges könyv. Miért belekezdünk, imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy megnyithatjuk a te ígédet, Uram, és a te ígéd igazság. Köszönjük, Uram, hogy egy élő és ható üzenet lehet a kezünkben, Uram. És azt mondja az igét, hogy senki nem lehet fedetlenül, vagy senki nem lehet rejtve Isten igéje előtt, hanem mind mezítelenül állunk elé, Uram. És szeretnénk ma, hogyha ez az ige, ez a kétélű kard átjárná az életünket, hogyha megformálná az életünket. Kérjük, hogy tedd a mi szívünket tisztává és engedelmessé, Uram. Újra te erős lelkeddel töltsél be minket, Uram. És kérjük, Uram, hogy taníts járni a te útjaidon. Köszönjük, Uram, hogy megbocsájtod minden vétkünket, Uram, hogy ma nincs károsztató ítélet ellenünk. Ma nincs semmi, ami elválasztana minket a te szeretetettől, Uram. Semmi áldásodat nem tartod vissza, Uram, hanem megáldasz minket a mennyei világot minden áldásával. Köszönjük, Uram, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk veled. És Uram, mi szeretnénk még jobban megismerni téged, mint apukánk, mennyi atya, szeretnénk ismerni, hogy milyen a te atyai szíved felénk. Jézus, szeretnénk téged megismerni, mint a pásztorunkat és a barátunkat. Szeretnénk látni a te vezetésedet az életünkben még tisztában, Uram. És Uram, szeretnénk ezt az estét hódolatként adni neked, Uram, hogy lehet, hogy ma nem énekeljük azokat a dalokat, amiket szoktunk, Uram, de úgysem az a dicsőítés, Uram, hanem a szívnek a hálaadása, és mi hálával jöttünk ma hozzád, Uram. Köszönjük mindazt, amit tettél az életünkben, és köszönjük, hogy te nem változol. Te ugyanaz az Isten vagy, aki szeretsz minket rendületlenül. Kérlek, Uram, hogy öntsd ránk ezt a jóságot, ezt a szeretetet ma is, Uram, és áld meg a Biblia tanulmányozásunkat, Uram. Hadd formálódjunk át a te igéd által, Uram, és köszönjük, Uram, hogy kérhetjük azt, amit Jézus imádkozott a kertben, a Gecsemáné kertben, hogy dicsőíts meg minket, Uram, hogy mi is megdicsíthessünk téged. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. No, Eszter könyve ugye egy klasszikus történet, de azt is igyekszem nektek megmutatni, hogy mennyire alátámasztható ez történelmileg. Ebben a drámában, amit előttünk kibontakozik, már két főszereplőt megismertünk. Az egyik volt Xerxész, a másik Vasti, ők a két főszereplő, akikkel eddig jobban meg tudtunk ismerkedni. Ugye Xerxész a Biblia ebben a történetében Ahasvéros néven fut. Ő a Perzsa Birodalom feje. Mondhatnám máshogy is, a világ legnagyobb birodalmának uralkodója. Ugye azt írja róla az első fejezet, első vers, hogy az ő birodalma Indiától tartott Etiópiáig. Csak képzeld magad elé a térképet, ezt a területet. Ennél nagyobb birodalom nem volt, még a római birodalom is kisebb volt ettől. És ő volt ennek a birodalomnak a feje. A világ legnagyobb hatalmú embere. Xerxész. És ha láttad a 300 című filmet, akkor láttál egy ilyen nagy, magas, kigyúrt, kopasz embert. Hát az, hogy kopasz volt és szakálltalan, az nem hiteles, inkább nagy szakálla volt, de a termete valami olyasmi lehetett. Egy magas, egy különlegesen erős, különlegesen kegyetlen uralkodó, aki megjelenésében is különleges volt, de érdekes, hogy a szíve pedig állandóan csak emésztődik afelől, hogy az ő édesapja, első Dárius kikapott a görögöktől. És ezen akar revansot venni, el akarja foglalni Görögországot. Híres ez az ember a vadságáról, híres a kegyetlenségéről, és ebbe beleláttunk egy kicsit a múltkori fejezetben, amikor ugye azt olvassuk, hogy egy 6 hónapos partit rendez. Meghívja a vezéreket, 127 vezető emberét, 180 napon keresztül folyik a mulatás, és utána tartanak még egy 7 napos ilyen utóbulit, ahol tovább isznak, a perzsák így mulattak, és a 7. nap végén, az utolsó napon behívja ez a király, Xerxész, az ő feleségét, Vastit. Ugye hivatja a király az ő feleségét, hogy megmutassa az ő vezéreinek, ennek a nőnek a szépségét. Elküldi a 7 vezető emberét, hogy szóljanak Vastinak, a király hívott, Vasti, gyere és mutasd meg a szépségedet, itt vannak a részek vezérek, mutasd meg magad. És a királyné nemet mond. Vasti azt mondja, hogy nem megyek. Xerxésznek nem lehetett nemet mondani. És Vasti mégis nemet mond. És olvastuk az első fejezetben, hogy a király szíve elkezd izzó haraggal égni, és ott az ő tanácsadói javasolják, hogy hozzunk törvényt. Ne felejtsétek, mind leitták magukat. Hozzunk törvényt, hogy ezúttal ezentúl a férfi legyen az úraházban, és távolítsák el ezt a Vastit a királynői méltóságából, és a király rábólint. Na, itt ért véget az első fejezet, innen folytatjuk a másodikat. Itt az első és második fejezet között 4-5 év telik el, amikor a háború lezajlik, amiről valószínűleg tanultál a történelem órán, amikor Xerxész a perzsa haderővel elvonul Görögországba. Egy hatalmas flottát épített, hatalmas szárazföldi sereggel elmegy Görögországba, és ma már kétségbe vonják ennek a flottának, vagy ennek a katonai csapatnak a méretét, hogy 1 millió fő volt, ezt a feljegyzésekből tudjuk. Nem tudják elképzelni ma a történészek, hogy hogyan oldották meg logisztikailag ennek a seregnek akkor, az akkori szinten a mozgását. De amikor megérkeznek Görögországba, a görögök szembesülnek a perzsa sereg méretével, és visszavonulnak, annyira letaglózza őket a perzsák ereje, hogy visszavonulnak, és visszavonultak Termopülláig. És a perzsa seregek meg vonulnak előre, elfoglalják Atént, és ekkor van ez előtt van pár héttel az a híres jelenet, ugye, amikor az a 300 spártai meg 400 görög katona feltartóztatják a perzsa seregeket napokra, amíg a görögök vissza tudnak vonulni, és gyakorlatilag föladják Atént, és visszavonulnak ezekbe a szűk helyekre, Szalamiszba. Szalamisznál van egy tengerszoros, és ott várják a perzsa flottát. És hiába van a perzsáknak hatalmas hajóhaduk, nem tudják kihasználni a fölényüket, és Szalamisznál a görögök rommá verik őket a tengeren. Gyakorlatilag megsemmisül a perzsa flotta, és pár évvel később pedig, egy pár hónappal később, hogy előre nyomulnak a görög szárazföldi seregek, megverik a szárazföldön is, Platájánál a perzsákat. Érdekes, mert biztos tanultál erről, amikor a görögök annyira felbátorodnak, hogy ellentámadásba lendülnek, de vereséget szenvednek, és ezt követi egy békekötés, a Kaliaszi béke. Na, ennyit a történelemből, nem történelem órá jöttetek, de innen folytatódik a második fejezet. 4 évvel később vagyunk, amikor folytatódik a történet, de ez a történet nem Görögországról szól, még csak nem is Perzsiáról, nem Xerxészről. Nem az ő hatalmi vágyairól, vagy annak kudarcáról. Ez a történet, a történelem egésze Isten munkájáról szól. Elsősorban az ő népén keresztül, Izraelen. És azon túl a megváltásról, amiben nekünk is részünk lehet. Erről szól ez a történelem. Honnan tudom ezt ilyen bizonyosan? Onnan, hogy kapott egy kijelentést egy másik babiloni uralkodó, Nabukadnezár. Emlékeztek arra a szoborra, amit ő látott? Arany fölül, ezüst lejjebb, bronz legalul, vagy bronz a lába, vas az alsó lábszára, és a lába pedig vas és cserép. És ezek királyságokról beszélnek, ahogy a babiloni királyság hatalma áttevődik a perzsákhoz, a perzsáktól áttevődik a görögökhöz, a görögöktől áttevődik a rómaiakhoz, és csak az zajlik, amit Isten előre megmondott. A perzsák ebben a háborúban nem győzhettek, mert Isten előre mondta, hogy átkerül a hatalom a görögökhöz. Olyan érdekes látni ezt, és ennek jelentősége van most is, hogy a királyok, az uralkodók és a birodalmak Isten kezébe csak eszközök. Néha megijedünk, hogy mi zajlik ma az életünkben, vagy mi zajlik körülöttünk akár az Európai Unióban, milyen törvényeket hoznak. Ne felejtsd el, hogy ezek a nagy hatalmak és uralkodók Isten kezébe csak eszközök. Hogy ők véghez vigye, amit eleve eldöntött, ami az ő tervébe benne van. Na, nézzük az első verset. Ezek után lecsillapodott Ahasvérus király haragra, és eszébe jutott Vasti, az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. Ugye itt újra olvasunk Xerxészről, aki visszatért a háború után Susán városába, egy elvesztett háború után, és itt azt mondja róla az ige, hogy lecsillapodott a haragja. És nem tudjuk, hogy a haragja miért volt, hogy miért kellett lecsillapodni, a háború miatt, vagy Vasti miatt. Ezt pontosan nem tudjuk, de ugyanez a szó, ez a lecsillapodása, ugyanezt a szót olvassuk az 1 Mózes 8-ban, amikor az özönvíz vize leapadt. Ugyanaz a szó. sokáig tartott az ő haragja, de végre elkezdett apadni, és lehet, hogy ti is ismertek olyan embereket, akik ostoba dolgokon tudnak évekig haraggal élni a szívükben, és lassan lecsillapodott, és azt olvassuk itt az ige, hogy azt olvassuk itt az igében, hogy lecsillapodott a haragja, és Vastira kezdett gondolni. Így folytatódik. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak széttermetű szűzlányokat, nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsék össze minden szép termetű szűzlányt Susan várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá Hégájra, a király háremőrére, a nők őrzőjére, és adjanak neki szépítőszereket. Az a lány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és azt szerint járt el. Itt vannak ezek a tanácsadók, ők voltak azok, akik kimozdították Vastit a helyéből. Emlékeztek, mondták, hogy Vasti nem lehet többé királyné. És most, hogy a király elkezd újra Vastira gondolni, egyből jön egy jó javaslat. Na, ők azok, akik nem akarják, hogy Vasti visszakerüljön a hatalomba, mert akkor nekik az az utolsó napjuk. És azt mondják, hogy hát van egy jobb ötletünk, király. Gyűjtsd össze a szűzlányokat a birodalmadból, azokat, akik a legszebbnek találsz, és versengjenek egy kicsit, hogy melyikük legyen a legszebb előtted. Van egy jobb ötletünk, rendezzünk szépségversenyt, király, keressük meg az új királynét. A perzsa kultúrában tudnod kell, hogy az összes lány, akit így összegyűjtöttek, és egy éjszakára a királynál volt, az összes a felesége lett. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy a király velük volt, ezek mind az ő feleségei lettek, és utána visszamentek a hárembe, ahogy itt olvasunk, hogy ez a Hégály volt a háremőre. Ők voltak a másodrangú feleségek. És ők gyakorlatilag nem ilyen kedves asszonyok voltak, ilyen lelkitárs, hanem tulajdon. Ők a birodalom királyának tulajdonai voltak, egy eszköz. És így olvassuk tovább a történetet. Volt Susán várában egy Mordokáj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia, aki kisfia, Benyamini ember volt. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nabukadnezár, babilónia királya fogságba vitte őket. Na, itt hallunk egy érdekes szeméről, aki az egyik főszereplője a történetnek, Mordokáj. Megtudjuk róla, hogy ő egy zsidó ember, de azt is megtudjuk, így a neve alapján, hogy ő egy babiloni nevet visel. Mordokáj, ez nem egy zsidó név, ez egy babiloni név, Marduk Isten nevéről kapta a nevét. Miért volt így? Azért, mert Mordokáj már Babilonban született. Ő nem Izraelben született. Azt tudjuk róla még, hogy egy hivatali személy ott szolgált a palotában, de azt is megtudjuk róla, hogy ő egy istenfélő ember. Itt azt mondja az ige a 6. versben, hogy Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyával, Júda királyával hurcoltak el. Azt tudnod kell, hogy itt nem konkrétan Mordokájról beszél az ige. Mordokáj nem hurcolták el Jeruzsálemből, mert ha őt ezzel a Jekonyával együtt hurcolták volna el, akkor itt a történetben most 140 évesnek kéne lennie, és akkor a legjobb esetben Eszter pedig 80 éves lenne. És hát 80 évesen ritkán nyernek meg szépségversenyt, hölgyek, nem 140 éves Mordokáj, és nem 80 éves Eszter. Azt tudjuk még róla, hogy kis nemzetségéből származik, Benyámin törzséből, ugyanabból, mint Saul. Tehát Mordokáj már Babilonban született, és a király valamelyik tisztviselője, Susán városában szolgál. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja lányának, mert nem volt neki se apja, se anyja. A lánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokáj a lányává fogadta. Itt találkozunk a könyv névadójával, Eszterrel először. És megtudjuk róla, hogy ő és Mordokáj unokatestvérek. De amikor meghalt Eszternek az édesapja és édesanyja, akkor Mordokáj örökbe fogadta. Ő lett a gyámja, ő nevelte fel. Itt az egyetlen hely a történetben, amikor látjuk Eszternek a zsidó nevét, Hadasszá. Ez egy zsidó név. Azt jelenti, hogy Mirtusz. De az ige minden más helyen rá Esztertként hivatkozik, ami egy perzsa név, ami azt jelenti, hogy csillag. Azt mondja róla itt az ige, hogy termete és arca igen szép volt. Az ige nem bánik bőkezően a jelzőkkel, ha észrevetted. Nem mondja, amit mi szoktunk sokszor, hogy ó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy csoda történt. Hanem ezek a jelzők fontosak. Vastiról, aki egy szép nő volt, azt mondta, hogy a termete szép volt. Eszterről már azt mondja, hogy a termete és az arca szép volt. Egy gyönyörű nő volt ez az Eszter. És amikor árva lett Eszter, akkor Mordokáj örökbe fogadta, és egy nagyon szoros kötődés alakul ki közöttük. Majd látjuk később, amikor már Eszter ott van a palotában, és Xerxész felesége lesz, akkor még mindig szorosabb a kötelék Mordokájjal, mint Xerxészsel, vagy a trónnal. Megtudjuk róla azt, hogy fiatalon megárvul. Elveszti a szüleit. De nyomát se látjuk az igében annak, hogy megkeseredett volna, hogy haragudna Istenre, vagy ilyen lelki teherrel élne, hanem látjuk, hogy milyen csodálatos módon használja majd Isten ezt az árva zsidó lányt. Ő egy árva, gyönyörű zsidó lány, akit Isten arra használ, hogy megváltoztassa a történelem menetét. Beszéltünk már erről, hogy ennek a könyvnek a különleges tulajdonsága az, hogy egyszer se említi Isten nevét. Isten neve nincs említve ebben a történetben, de végig ott van Isten keze. És olyan izgalmas látni ezt, ahogy Isten a színfalak mögött irányítja ezt a történetet. Természetes eseményeken keresztül halad előre az, amit Isten elgondolt. És az első dolog, amit erről a lányról megtudunk, akit majd nagyon használni fog Isten, hogy ő árva, örökbe fogadott. És itt van Mordokáj az életében, aki törődik vele, aki szeret és felneveli. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok lány gyűlt össze Susán várában, Hégály felügyelete alatt. Eszter is bekerült a király palotába, Hégálynak, a nők őrzőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a lányt, megkedvelte, és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni. A királyi palota 7 kiválasztott lányát adta mellé, és a lányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Ugye Esztert is kiválasztják ezek közé a lányok közé, akik a legszebbek a birodalomban, és elviszik őket az otthonukból, kiszakítják őket a családjukból, és oda viszik Susánba, a királynak a háremébe. Itt újra látjuk Isten munkáját, mert azt olvassuk az igében, hogy Hégály, akinek a felügyeletére voltak bízva ezek a lányok, ő megkedvelte Esztert. Észrevetted az igében, hogy ez többször előfordul, hogy Isten megengedi azt, hogy egy fontos helyzetben az ő embereit így megkedveljék. Olvassuk Józsefről, amikor elkerült Egyiptomba rabszolgaként, akkor ott volt Potifár házában, és megkedveltette Józsefet Isten Potifárral. És megtette Józsefet az ő vezetőjének. Ez Isten munkája volt. Amikor egy hamis vád alapján, Józsefet börtönbe vetik, emlékszel, mi történt? A börtönparancsnok megkedvelte Józsefet. És megtette őt a börtönnek a vezetőjévé. Ez mind Istennek a munkája. Sőt, Dániel könyvében még direktebben látjuk, azt mondja a Dániel 1.9, Isten a főudvarmester jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. Emlékeztek, ott van az a történet, amikor ő nem akarja megenni a király ételeit, és azt mondja, hogy adj nekünk zöldséget, hadd éljünk tisztán a mi hitünk szerint, és Isten jó indulatot keltett a főudvarmester szívében Dániel iránt. És itt azt olvasjuk Hégályról, hogy ő megkedvelte ezt a gyönyörű lányt, és mindenféle kozmetikumokat adott neki, mindenféle szépítőszereket. Már azelőtt megkedvelte Esztert, mielőtt ő bármiféle kozmetikumot magára tett volna. Egyébként nem tudom, hogy tudtad-e, de ezek a szépítőszerek, amit ma kozmetikumoknak hívunk, ez a kozmosz szóból ered görögül, ami azt jelenti, hogy világ. És konkrétan arra utal, hogy rendet hozni a káoszból. Csak innen a kozmetikum, legközelebb, ha magadra teszed, tud. És azt mondja itt az ige, hogy szépnek látta Hégály Esztert, és megkedvelte. Itt volt ez a sok-sok gyönyörű lány, és a sok gyönyörű lányból megkedvelte Esztert. És egy nagyon különleges helyre tette a palotában, hogy őrök vigyázzanak rá. Tudtad, hogy a háremben fegyveres őrök voltak? És volt egy olyan meggondolása is, hogy oda senki be ne menjen. De nem is akart senki oda bemenni, mert ha ott bent találtak valakit, azt megölték, aki nem oda tartozott. A fegyveres őrök nem elsősorban ezért voltak ott, hanem hogy óvják a nőket, hogy egymással végezzenek. Képzeld el, ezek a nők egymással végeztek, mert ők versenytársak voltak. Gyakorlatilag ők azon versenyeztek, hogy ki lesz a királyné. És ez a háremőr megkedveli Esztert, és egy nagyon különleges helyre viszi, hogy ne essen bántódása. Ilyen helyen nőtt föl Eszter, ilyen helyen van most, nem semmi. Eszter azonban nem mondta meg, hogy melyik népből való, 10. vers, és kik a rokonai, mert Mordokáj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokáj és Eszter zsidók. És Mordokáj azt mondja Eszternek, hogy ne áruld el, hogy melyik néphez tartozol. Pontosan nem tudjuk ezen a ponton, hogy miért. Jó oka volt rá. De azt látjuk, hogy Eszter hallgat Mordokájra. Hogy Eszter alárendeli magát annak az embernek, aki fölé van rendelve, aki befedezi őt, aki elfedezi őt. Hallgat rá. És nem arra kéri Mordokáj, hogy hazudjon, csak azt mondja, hogy ne mondd el. Hogyha nem kérdeznek, akkor ne mondd el. Ez nem hazugság. Ugye az lenne hazugság, ha azt mondaná, hogy ha kérdeznek, hazudj valami mást. Mondd azt, hogy francia vagy. Mit tudom én. Az hazugság lenne, de így, ha nem mondja el ezt az információt, ez nem az. És így folytatódik. Mordokáj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Elvitték az ő szemefényét. És ha te lányodról lenne szó, te is minden napot sétálnál az udvaron, hogy beszélhess vele egy kicsit. Egy-egy lányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérus királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig mirhaolajjal szépítették őket, 6 hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Egy éven keresztül készítették őket, hogy találkozzanak a királlyal. Nekem néha 10 percet nehéz várnom, hogyha megyünk valahova is. Az a válasz, hogy vágy még, sminkelek. De itt egy éven keresztül készítették őket, és Xerxesznek egy évet kell várnia ezekre a lányokra, amíg kiszépülnek. 6 hónapig pácolják őket, mirhaolaj van, eltűnjön a teve illatuk, vagy nem tudom mitől. 6 hónapig balzsamolajjal kenegetik őket, hogy a nap égette bőrük, az kifehéredjen, nem tudom. Egy éven keresztül készülnek, hogy a király elé állhassanak. Hadd mondjak itt valamit, mi nem háremben vagyunk, de mi is a király elé készülünk. Ott fogunk állni a mi királyunk előtt, aki nem Xerxész, hanem a királyok királya. Ott fogunk állni előtte. És azért élünk most ahogy, hogy akkor úgy állhassunk elé, hogy azt mondja nekünk, hogy jól van, jó és hű szolgám. Ott fogunk állni a király előtt. Így ment be a lány a királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy azzal mehessen be az asszonyok palotájából a királyi palotájába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, Ságáznak, a király hárembőrének, a másodrangú felesége körzőjének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és név szerint hívták. Ezek a lányoknak eljött az a nap, amikor az ő pillanatuk volt, hogy bementek egy estére a királyhoz, és kérhettek bármit. Bármilyen ruhát fölvehettek, bármilyen illatot magukra tehettek, bármilyen hangszeren játszhattak, bármilyen ételt vihettek, csak hogy minél vonzóbbá tehessék magukat a király előtt, hogy megnyerjék a király jó indulatát. Este be, reggel ki. Erre az estére készültek. És amikor kijöttek a királytól, volt egy év felkészülésük rá, egy este. És amikor kijöttek a királytól, akkor már nem mehettek vissza arra a helyre, onnan jöttek, hanem átmentek a másodrangú feleségek helyére, a külön palota volt nekik, és jó eséllyel soha többet nem látták a királyt. Csak ha a király szólította őket újra. Jó eséllyel soha többet nem látták a királyt. És gondoljátok el, hogy ezek a nőknek nem lett új férjük, a király volt a férjük, akit soha nem láttak. Nem lett családjuk. Volt egy nagy presztízsük, ugye, hogy ők a Xerxész feleségei. Mit számított az, amikor semmi vágyuk, semmi álmuk nem teljesült be? 15. vers. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihálnak, Mordokáj nagybátyának a lányára, akit lányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégály a király háremőre, az asszonyok őrzője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Nekem annyira tetszik ez, amit itt látok Eszterben. Ugye, ő egy gyönyörű lány, és hányszor látjuk, hogy a gyönyörű lányok tudják magukról, hogy gyönyörűek, és úgy is viselkednek. De Eszterben nem ezt látjuk. Ő, amikor eljött az ő estéje, amikor bemehetett a királyhoz, akkor ő nem kér semmit. Eszter bármit kérhetett volna, hogy a legcsábítóbb nő legyen a birodalomban, de nem kért semmit, hanem azt mondta Hégálynak, hogy én rábízom magam arra, amit te mondasz. Alárendelte magát az ő vezetésének. Hégály tudta, hogy mit szeret Ahasvérus, milyen illatot, milyen színt, milyen ételt. Legyen úgy, ahogy te mondod. És olyan érdekes, mert itt látjuk Isten szuverén tervét kialakulni. Isten munkája halad előre. Mert Szerxész bele fog szeretni Eszterbe. Egyszerűen beleszeret, amikor meglátja. Azt mondja a példabeszédek 21. fejezete, az első vers, hogy a királyok szíve olyan Isten kezében, mint a patak vize. Arra forgatja, amerre akarja. Itt van Xerxész, és Isten csak úgy forgatja az ő szívét, ahogy akarja. Amikor meglátja ezt, meglátja Esztert, a legszebb nő, akit valaha láttam. Minden nőn dolgoztak egy évig, gondoljátok el. És amikor belép Eszter, akkor egyszerűen... Ő volt a legszebb a lányok közül. Beléphetett a királyhoz, és ő nem próbálta a legszexibb lenni, nem próbálta a legcsábítóbb lenni, nem próbálta meg, hogy a trónon ülhessen, hogy ezért mindent elérjen, hanem ő egy istenfélő lány. Ő nem próbál itt nyerni, nem próbálja a saját terveit véghez vinni, valószínűleg nincs neki saját tervei, hanem ő csak engedelmesen él annak a vezetésnek, ami fele van rendelve. Ő nem próbál királyné lenni. Ő nem próbál más lenni. De mindenki érzi róla, hogy különleges. Tudjuk jól, mert az ige elmondja, hogy a szépség az sokkal több, mint a külső. Mondhatnám úgy is, hogy a külső szépség az csak 1 milliméter mély. De alatta ott van egy ember. És azt mondja az ige, hogy csalóka a báj és mulandó a szépség, de az urat félő asszony az dicséretre méltó. Sőt, ezt írja Péter az ő levelében, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, mondja a nőknek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a csendes, szeli lélekkel, lélek ellenmúló díszével. Ez értékes Isten előtt. És Eszterből árad ez a szépség. Megnyerte Hégály jó indulatát, és most megnyeri Xerxésznek a szívét. Így került Eszter Ahasvérus királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert. Minden lánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát és királynéva, tette Vasti helyett. Köszönöm. Tébét hónap, ez a zsidó naptár szerinti számolás, ez a december-január időszaka, Krisztus előtt 478-ban vagyunk. Tudjuk jól, mert azt mondja itt az ige, hogy Xerxész uralkodásának 7. évében. Találkozik egy csodálatos lánya, Eszterrel. És itt én azt gondolom, hogy Isten csodáját látjuk. Nem tudom, hogy találkoztál már-e ilyen emberrel, aki egyik nőről megy a másikra. De az ilyen embert ez tönkre teszi. Elfordítja a szívét, a szíve eltompul. De itt azt látjuk, amikor meglátja Xerxész Esztert, akkor a szíve odafordul. Ez Istennek a csodája, amit itt látunk. És amikor ennyire megszereti Esztert, akkor összehívja újra a vezéreit, és mindenki szeme előtt ráteszi Eszterre a koronát. Ő az én választottam. Megtalálja a királynét a trónra. És Eszter lesz a világ második legbefolyásosabb embere. Ugye az első Xerxész, és az ő felesége lett Eszter. Amikor másodszor is gyűjtöttek, azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és király bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze Szűzeket, Mordokája királyi udvarban volt. Ezt nem tudjuk, hogy ez előtte történt, vagy utána, de inkább előtte, mivel már megtalálta a király a választottját. Mordokáj már ott szolgál a király udvarában. Mordokáj szó szerint azt mondja itt az ige, hogy a királyi kapuban volt tisztviselő. Izrael esetében bizonyosan tudjuk, hogy a kapuk azok a döntéshozatal helyei voltak. Emlékszel, hányszor mondja azt az ige, hogy kiültek a vének a kapuba, és ott döntöttek el politikai kérdéseket, ott döntöttek el katonai stratégiákat. Ezért mondja Jézus azt az egyházról, hogy a pokol kapui sem fognak erőt rajta. Nem azt mondja, hogy a kapuk majd rád dőlnek, hanem hogy a az ördög taktikái, az egész pokoli stratégia sem fogja legyőzni az egyházat. 1970-ben egy ásatás során megtalálták ezt a kaput, ezt a bizonyos kaput, a király kapuját Susánban. Ez egy 42 méter széles kapu. Hatalmas. 14 méter széles falakba volt beékelve. Hogy milyen magas volt, azt nem tudjuk, mert le volt rombolva. De ez volt az adófizetés, a kereskedelem helye. Csomó kamrát találtak, és helyet találtak itt a kapunál. Itt nagy élet folyt, törvénykezés, és itt szolgált Mordokáj. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népből való, mert Mordokáj így parancsolta neki. Eszter épp úgy megfogadta Mordokáj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Gyönyörű, nem? Én nem tudom, hogy úszta meg Eszter, hogy a király sose kérdezte meg, hogy melyik népből való vagy, ez egy elég alap dolog. Hol születél? Vagy hogy kik a szüleid? De láttunk ezt a bámulatos dolgot. Gondold el, Eszter királyné. A világ legnagyobb birodalmában ő a király felesége. A fején a korona. És azt mondja róla az ige, hogy továbbra is megfogadta Mordokáj szavát. Alárendeli magát neki. Szót fogadott neki. Olyan szeretettel bánt Mordokáj egész életében Eszterrel, hogy Eszter örömmel alárendeli magát neki. És hadd mondjam ezt nektek, tesók, fiúk, férjek, hogy nekünk azt mondja az ige, hogy szeressük a feleségünket. Hogyha szeretjük a feleségünket, ahogy Krisztus szereti az egyházat, a feleségünk örömmel alá fogja rendelni magát nekünk. Mordokáj az ő szeretetével, aki nem a férje, de a szeretetével úgy tudja vezetni Esztert, ahogy Xerxész az összes hatalmával nem tudta vezetni Vastit. Itt Eszter örömmel követi Mordokáj szavát, meghajtja magát előtte. Egyszer, amikor Mordokáj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagodott Ahasvérus királyra, és merényletet tervezett ellene. Itt van ez a hatalmas fickó Xerxész, de a palotájában is zűrök vannak, megpróbálják megölni őt. Egyébként 14 évvel később, itt az olvasottak után, ugyani hasonló helyzetben sikerülne is járnak, meghal akkor Xerxész 11 évvel később, de itt még Istennek terve van vele. És azt olvassuk, Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. A király, kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében. Itt van egy összeesküvés, amikor két fickó megpróbálja megölni a királyt, és Mordokáj megtudja. Nem tudom, hogy de megtudja, elmondja Eszternek, Eszter elmondja a királynak. Kivizsgálják a dolgot, és mindent úgy találnak, ahogy Mordokáj mondta. És ezt a két embert nem fölakasztják, hanem karóba húzzák. Valószínűleg ez történt inkább. És lejegyezték ezt a történetet a perzsák történetének könyvébe. A perzsák híresek voltak arról, hogy mindent fölírnak. Amikor ment egy háború a perzsák idején, akkor a hadvezér állt egy dombon, mellette az írnok, és hogyha volt egy katona, aki hősiesen küzdött, vitéz módon volt a csatában, akkor csak szólt a vezér, hogy írd le annak a nevét. És amikor visszaértek a hadjáratból, megjutalmazták azt a katonát. És így leírják Mordokáj hőstettét is, hogy megmentettek Xerxész király életét. Leírják ennek a történeteknek a könyvébe. De olyan érdekes ez, egy pár verset megnézünk a harmadik fejezetből, nem fogunk tovább menni egyébként, hogy el fog tűnni Mordokáj a képből. Itt van egy hőstett, amit véghez visz, nem tudjuk, hogy miért, ő eltűnik a képből, és elkezdünk olvasni egy másik szeméről, akit Hámánnak hívnak. Hámán egy rossz fiú. Azt mondja róla a 7. fejezet 6. vers, hogy ez a gonosz Hámán. Ennek a numerikus száma, erről már beszéltünk, a 666, ő egy antikrisztus típus. Ő lesz az az ember, aki eldönti, hogy kiírtja a zsidókat. Aki ki akarja írtani Isten népét. És egy híres biblia magyarázó, Vernon McGee mondta azt, hogy a zsidók minden olyan embernek a sírjánál ott voltak, aki emlékeztetett arra, hogy kiírtja őket. Ez azért van így, mert Isten őrzi az ő népét. És itt van ez a Hámán, aki a szívében gyűlöletet érez, és el akarja pusztítani a zsidókat. És mindjárt megtudjuk, hogy miért. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király az Agági Hámánt, Hammeddátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte lévő összes vezető embernél. Ezt a gonosz embert Ahasvérus király megteszi az ő legmagasabb tisztviselőjévé. Hol van Mordokáj? Nem tudjuk. Eltűnik a sűjesztőbe, megfeledkeznek róla. Egy gonosz emberrel, aki nem tudunk semmit, fölemelik, Mordokáj, aki megmentette a király életét, eltűnik. Azért említem ezt meg, mert lehet, hogy te is átértél már ilyet. Hogy te vagy az az ember, aki kiteszed a lelked, te vagy az az ember, aki szolgálsz, aki oda teszed magad, aki többet tesz, mint bárki más körülötted, és mégis valaki mást jutalmaznak meg, mást dicsérnek meg, sőt, lehet, hogy te kerülsz bajba. Téged fognak hibáztatni valamiért. És te vagy az az ember, akiről elfeledkeznek, vagy így eltűnsz a sűjesztőben, aki nem kap végül dicséretet. És nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyen, de hadd mondjam ezt így, figyelj rám. Vannak idők, amikor amiatt a munka miatt fontos, amit Isten végez az életünkben, emiatt a munka miatt fontos, hogy elfeledkezzenek rólunk. Mert ezen keresztül Isten tanítani akar nekünk valami fontosat. Van erről egy nagyon jó történet az Ószövetségben, József története, aki elkerült Egyiptomba, ahogy beszéltük, ő oda teszi magát, a legjavát nyújtja Potifárnak, Potifár megteszi őt az ő felügyelőjévé a háza fölött, és hazug vádakkal bevetik börtönbe Józsefet, emlékszel? József találkozik ott a fáraónak a sütő mesterével, a pékkel, meg találkozik a... Elfejtettem ki a másik. Pohárnokkal, így van. Találkozik a pékkel, és találkozik a pohárnokkal, a fáraó két emberével, és mind a kettő egy álmot álmodik, és megfejti nekik József. Emlékszel erre a részre? És azt mondja József nekik, hogy én elmondom, mi fog történni veletek. Egyiküket fáraó vissza fogja tétetni a hatalmába, a másikotokat kivégzi. De azt mondja a fősütőmesternek, hogy ha visszatesz téged Isten abba a helyzetbe, ahol voltál, akkor emlékezzél rólam. Akkor emlékezz meg arról, amit én tettem. Ne feledkezz meg rólam. És amikor megtörténik az, amit József mondott, visszakerül a hatalmába ez a hivatalnok, akkor mi történik? Elfeledkezik Józsefről. És József még 2 éven keresztül a börtönben volt. Egészen addig a pontig, amíg a fáraó álmodik, és megretten, mert nem tudja értelmezni, amit álmodott. Túl sokat evett előző este, és ilyen furcsákat álmodott, hogy 7 kövér tehén, 7 sovány tehén, egyik megeszi a másikat. Mi lehet ez? És akkor a hivatalnoknak eszébe jut, hogy apá, ott van a börtönben egy József nevű ember, akiről elfeledkezett, de most eszébe jutott. És akkor Isten fölemeli Józsefet a megfelelő időben, Egyiptom második emberévé teszi, hogy megmenthesse a saját családját, és ezen keresztül Isten népét. Néha Isten akarata az, hogy elfeledkezzenek rólunk, hogy kikerüljünk a reflektorfényből, hogy sima, szürke egerek legyünk, és tegyük a feladatunkat. Néha Isten munkájába ez tökéletesen beleillik. Elég nehéz megélni, de Isten ezt használja. Amikor emberek az ő feledékenységükkel elfelejtenek valamit. Ez lehet bunkóság, ami az én részemről lehet, hogy többször megbántok embereket, mert el szoktam felejteni dolgokat. De mégis Isten használja ezeket az ő szuverén tervében, ahogy munkálja ki, amit el szeretné érni. Emberek megígérnek valamit, hogy megteszik, amikor azt mondják, hogy segítenek, de nem segítenek. Isten eszköze lehet ez. És lehet, hogy te ezt átéled, ne felejtsd ezt el, amiről most beszéltünk. De szeretnék még valamit mondani, hogy vésd a szívedbe, hogy Isten viszont soha nem feledkezik meg rólunk. Ő soha nem felejt el minket. Mert azt mondja az ige, hogy ő tőlünk el nem távozik. Ő el nem hagy minket. Ő velünk van minden nap. Vésd bele ezt a szívedbe. Mert lehet, hogy valaki elfelejtett, valaki megszegte a szavát, de Isten nem felejt el. Mordokáj tette leíratott egy könyvbe, de semmi egyébet nem látunk itt. Még egy pár szót hadd szóljak erről a Hámánról. Ugye azt olvassuk róla, hogy Agági Hámán. Ez az Agág, nem pontosan tudjuk, hogy mi lehet, de ez a Amáléki királyoknak volt a címe. Az amáléki királyokat hívták így, hogy Agág. És valószínűleg ez a Hámán egy amáléki. Kik azok az amálékiak? Amikor Izrael népe vonult ki Egyiptomból, elhaladtak egy terület mellett, ahol az amálékiak laktak, és ahogy vonult Izrael, Isten népe, az amálékiak megtámadták Izrael népét hátulról, ahol a gyengék voltak, ahol a betegek voltak, ahol a kicsik voltak, és harcot indítottak Isten népe ellen, és Isten ezt nem tűrhette el, ezt a hozzáállást. És emlékeztek, egy természet feletti csodával győzelmet adott Izraelnek, ahogy Józsué harcolt, Mózes kezei fönn voltak, és amikor legyőzték Amálékot, azt mondta ott, még mielőtt bevonultak az ígéret földjére, 5. Mózes könyve, hogy írtsátok ki Amálékot, még az emléke sem maradjon meg. Amikor telt múlt az idő, és Saul lett Izrael királya, akkor Isten egy hatalmas lehetőséget adott Saulnak. Jött hozzá Sámuel prófét, és azt mondta, hogy Saul, Isten kezedbe adja Amálékot, írtsd ki őket mindenestül. A királyt is, senki nem maradjon életben. És amikor Saul vezeti Izrael seregeit, nagy győzelmet aratnak, de ő életben hagyja Agágot, életben hagyja a prédát. És amikor jön Sámuel, kérdezi, hogy mi ez a bégetés? A zsákmány, amit elhoztam az amálékiaktól. És itt van Agág is. Micsoda trófea. És mondja Sámuel, hogy mit tettél, Saul? Nem engedelmeskedtél Istennek. Itt 600 évvel később látjuk a következményét. Valahogy egy amáléki, amiatt, amit ott Saul nem tett meg, ott van most Babilon vezető pozíciójában. És ki akarja érteni a zsidókat? De hadd mondjak még valamit, ami nem is annyira feltűnő. De Saul, amikor ez az amáléki csata lezajlott, 14 évvel később újra háborúban van a filiszteusok ellen, és a filiszteusok legyőzik őt. És a csatában Saul halálos sebet szerez, és odaszól az ő fegyverhordozójának, hogy döfjél le, hogy nehogy ezeknek a pogányoknak a kezébe kerüljek. És a fegyverhordozója visszakodik. És valószínűleg ez történt, az 2. Sámuel első fejezetéből tudjuk, hogy volt ott egy amáléki, aki ledöfte Sault, és utána büszkén megy Dávidhoz, hogy én öltem meg a király, én öltem meg a te ellenségedet. Egy amáléki végzett Saullal. Érdekes, nem? Mindegy, itt visszatérve Eszterhez, 600 évvel később itt van egy amáléki, és készül kiirtani Isten népét. A király összes udvari emberei, akik a király udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokájt. Miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámannak, hogy lássák, helytálló-e Mordokáj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Hoppá, kezd bonyolódni a történet, ugye Hámán itt a fő mufti, és amikor bevonul a kapun, akkor mindenki leborul. Kivéve Mordokájt. Az egész azért nem tűnik föl, mert ugye az előbb mondtam, hogy itt van egy 42 méter széles kapu, több száz ember, mindenki leborul, nem tűnt föl Hámánnak, hogy Mordokáj álva maradt. De napról napra megismétlődött, és ők faggatták, hogy Mordokáj, hát te miért állsz? És ő nem mondott semmit, elhallgatta az okát, de napról napra faggatták, és végül kimondta, hogy azért, mert én egy zsidó ember vagyok. És ez pedig egy amáléki, ami halálos ellenségünk. Jelentették ezt a dolgot Hámánnak, és ezt olvassuk róla. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérus egész birodalmából. Hámánnak mindene megvan, amit csak akar. Annyi pénze, amit csak akar. Annyi hatalma, amennyit csak akar. Annyi nő, amennyit csak akar. És itt van egy zsidó ember, aki nem hajt előtte fejet, és ez az őrületbe kergeti. És azt mondja, hogy kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájon álljon bosszút, ki akarta írtani az összes zsidót, az egész birodalomban. Indiától Etiópiáig. Jeruzsálemet beleértve. Beleértve Esdrást, beleértve Zerubábelt, beleértve Josiás főpapot, mindazt, ami a messiási vérvonalat képviselte, mert egy zsidó nem volt hajlandó leborulni előtte. Hámán valószínűleg nem tudta, de részese annak, amit a sátán az idő kezdete óta mindig végzett, hogy kiirtsa Isten népét. Ezt látjuk már az Édenkertben elkezdődni, ahol azt mondja az ige, hogy ellenségeskedést támasztok közted és közte, mondja Évának és mondja sátának, a te magod és az asszony magva között. Ezt látjuk a fáraó idejéből, amikor eldöntötte, hogy kiirtja az elsőszülött, amikor kiirtja a férfi, vagy a fiúgyermekeket, a zsidó fiúgyermekeket. Ezt látjuk, amikor Júda és Izrael harcoltak egymással, és az a vérvonal, ami Dávidtól jött, egyetlen egy gyermekre szűkült le, egyetlen egy ember hordozta a magvát a messiási vérvonalnak. Jézus idejéből is látjuk, amikor Heródes ki akarta írtani a messiást, és ezért megöletett minden két évnél fiatal a fiúgyermeket azon a helyen, ott Betlehem környékén. De ezt látjuk a Jelenések könyvében is, ahol az egész lelepleződik. Azt mondja az ige, hogy a sátán utána vetette magát a napba öltözött asszonynak, hogy felfalja a gyermekét, Izrael gyermekét, a messiást. Hámán részese ennek, ami így az egész történelmen átvonul, és nem fogja tudni véghez vinni. 1949 előtt, csak pár mondat még, 1949 előtt, aki Palesztinában született, legyen az akár zsidó származású, legyen az aki arab származású, mindenki palesztin állampolgár lett. Mindenki palesztin lett. Azért volt így, mert Krisztus után 70-ben Vespasianus császár leromboltatta Jeruzsálemet, és annyira gyűlölte a zsidókat, hogy azt mondja, ezt a helyet többé ne hívják Izraelnek, hanem nevezzük Palesztinának. Elnevezte ezt a területet Izrael eskütellenségeiről, a filiszteusokról. Nevezzük Palesztinának, hogy bosszantsuk őket. Mindez fönnállt egészen addig. És milyen érdekes ma, ha valaki elmegy Izraelbe, akkor az idegenvezető római romokat fog mutatni neki. Egy zsidó idegenvezető római romokat fog mutatni. Érdekes ez az irónia, nem? Hogy megfordult. Ott vannak a zsidók mindig azoknak az embereknek a temetésén, akik igyekeznek őket elpusztítani. Én szeretném kérni tőletek, hogy olvassátok tovább, olvassátok előre. Látni fogjuk azt, ahogy Mordokáj szembeszáll a hatalommal. Ezt hívjuk ma szépen polgári engedetlenségnek. És ennek van egy helyes bibliai alapja, hogy mikor van ennek itt a helye. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Magyarországon ennek részemről ritkán van létjogosultsága, mert egy olyan helyen élünk, ahol nem üldözik a keresztényeket, ahol elmehetünk gyülekezetbe, ahol hirdethetjük Isten nevét. De Pál idejében ez nem így volt, és mégis azt mondja, hogy rendeljétek alá magatokat a felétek rendelt hatalomnak. Hol van ennek a határa, amit ezt meg kell tenni? Érdekes, Pál apostol, aki ezeket a szavakat leírta, azért halt meg, azért fejezték le, mert ő nem engedelmeskedett, nem rendelte alá magát. Mert volt egy olyan pont, ahol nem tette már meg. Péter, aki azt mondja, hogy imádkozzatok azt mondja, hogy tiszteld a királyt, ő is azért halt meg, azért feszítették keresztre, mert volt egy pont, ahol azt mondta, hogy nem, innentől már nem. Jövő héten erről fogunk beszélni, hogyha Jézus addig nem tér vissza, de én azt mondom neked, tesók, hogy minket Isten elhívott, hogy legyünk jó állampolgárok, hogy rendeljük alá magunkat a törvényeknek itt, amik nem mennek szembe Isten igéjével. Éljünk békességben egymással, és tiszteljük a királyt. Azt mondja az ige, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. És tudjad, hogy amikor Pál leírta ezeket a szavakat, akkor Néró volt a császár. Nincs semmi jogunk panaszkodni a mi vezetőink előtt, ha megtudjuk, hogy ki volt ez az ember Néró, ami idején azt mondta Pál, hogy imádkozzatok a vezetőitekért. Nekünk nem olyan vezetőink vannak, mint Néró. Ő egy olyan otthonból jön, Néró, ahol a szülők tépték egymást, gyűlölték egymást. És amikor 9 éves volt Néró, akkor az anyukája készített az apjának egy tálételt, amiben mérget tett, és a fiával küldte be az apjának. És az apja ott halt meg a fiú szeme láttára. 12 évesen ez a fiú Néró versenyben volt egyik barátjával, és a barátja legyőzte. Na, erre Néró megkötözte őt, és földarabolta. 15 évesen végzett a saját feleségével. 15 évesen megházasodott, vitába került a feleségével, és végzett vele. 19 évesen a saját anyukáját ölte meg. Na, ilyen király volt ez a Néró. És azt mondja az ige róla, imádkozz a vezetőidért. Nem hiszem, hogy okunk lenne panaszra a mostani vezetőink miatt, hogyha látjuk, hogy ez milyen ember volt. 31 évesen Néró a saját kezével vetett véget az életének, addig meg keresztényeket égetett. Na, alkalmas nekünk azt mondja az ige, hogy imádkozzunk a vezetőinkért? Emlékezz erre. Elfeledkeztek rólad? Volt, úgy érzed magad, hogy ez most igaz rád? Kikerültél a reflektorfényből? Lehet, hogy ez beleillik pontosan abban, amit Isten tanít neked. Hölgyek, amit ez a fejezet tanít nekünk, nem a külső szépség a legfontosabb, hanem a csendes, szerid lélek dísze. Férjek, itt azt látjuk, hogy Mordokáj, mint örökbefogadó, de hogy tudta vezetni Esztert az ő szeretetével? Tanuljuk ezt meg. Én nem tudom, hogy mit szólt hozzád ez a fejezet most, de én szeretném, hogyha látnád, hogy Isten irányít. Itt van a Xerxész, itt vannak a görögök, itt van Leonidas király, itt vannak ezek a birodalmak, de Isten véghez viszi az ő akaratát. És látunk itt egy csodát, ahogy Isten jó indulatot adott az emberek szívébe Eszterén. Tudod, hogy mi megnyertük a legnagyobb király jó indulatát? Isten szeret minket. Ez egy csoda. Megnyertük Isten jó indulatát. És hamarosan előtte fogunk állni. Én szeretnék úgy élni, hogy ez a találkozás, ez legyen a szívem motivációja. Hogy erre felkészüljek, hogy ott fogok állni Jézus előtt, a királyok királya előtt. Hogy úgy szolgáljak, hogy hűséges legyek. Hogy amit rám bízott, a felett hűséges legyek. Mennyi atyán, köszönjük ezt az ige részt, és köszönjük Eszter történetét. Uram, olyan érdekes, hogy nem látjuk a te nevedet ebben a könyvben, és olyan sokszor a mi életünkben is úgy látjuk, hogy merre vagy, Uram, hol vagy, nem látjuk a te jelenlétedet, és mégis, Uram, te ott vagy, és irányítod a dolgokat, és vezetsz minket, és a színfalak mögött ebben a történetben is csodálatosan kimunkáltad, amit te elterveztél. Hiába törekedett a gonosz arra, hogy kiírtsa a te népedet, Uram, nem teljesülhetett az, mert egyetlen fegyver sem ér célt, amit ellened kovácsolnak. Mert te vagy a te néped őrzője, és Uram, én köszönöm, hogy te vagy a mi Istenünk, Uram, hogy te ilyen hatalmas király vagy. Nagyobb vagy, mint bármelyik földi úr, nagyobb vagy bármelyik földi birodalomnál. A te országod az, ami megáll, Uram. A te országod a maradandó. És Uram, én nagyon hálás vagyok, hogy ennek az országnak élhetek, ennek a királynak szolgálhatok. Neked, Jézus. Uram, taníts minket, hogy a te útjaidon járjunk, Uram. Taníts minket engedelmesen járni, ahogy Eszter fejet hajtott Mordokáj előtt, aki annyira szerette őt, Uram. Mi is szeretnénk fejet hajtani előtted, Uram, és megtartani a te szavadat. Meghajtani a mi fejünket, a mi térdünket előtted. Uram, én imádkozom, hogy mi, akik férjek vagyunk, így tudjuk szeretni a feleségünket, Uram. Hogy a szeretetünkkel tudjunk vezetni. Imádkozom a nőkért, a feleségeinkért, vagy akik még egyedül állok, Uram, hogy ne a külső szépség legyen a díszük, Uram, hanem a belső, az annak el nem múló dísze, egy istenfélő nő. Én köszönöm, Uram, hogy a te munkád lehet bennünk, Uram, hogy te folyamatosan munkálkodsz, és néha azt is használod, hogy elfeledkeznek rólunk. Uram, hogy félre vagyunk dobva, hogy valamit nem köszönnek meg. De köszönöm, Uram, hogy te mindent látsz, és te soha el nem feledkezel rólunk. Köszönöm, hogy te belevéstél minket a te tenyeredbe, Uram, és a te kezedből minket senki nem ragadhat ki. Te vagy az igaz bíró. Te vagy az, aki mindent igaz módon látsz. És Uram, köszönöm, hogy emiatt megnyugodhatunk, Uram. Áld meg a mai estét, áld meg a beszélgetésünket, áld meg a közösségünket is, és köszönöm, hogy szóltál hozzánk, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.